Ami segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtette a mennyet és a földet, az ő szent nevének legyen hálaadás, dicséret, dicsőség, most és mindörökkön, örökké. Amen. Hallgassa meg a drága gyülekezet hittel és figyelemmel azt a szent igét, amelyet Isten szent lelke megiratott számunkra, és amelyet megírva találunk Mózes második könyvének 15. fejezetében. Az első 11 verset a következőképpen. Akkor ezt az éneket énekelte Mózes Izrael fiaival együtt az Úrnak. Énekelek az Úrnak, mert igen felséges, lovat lovasával a tengerbe vetett. Erőm és énekem az Úr megszabadított engem. Ő az én Istenem, őt dicsőítem, atyám Istene, őt magasztalom. Az Úr vitéz harcos, az Úr ez a neve. A fáraó szekereit és hadát tengerbe vetette, válogatott harcosai a vörös tengerbe fúltak. Mélység borította be őket, kőként merültek az örvénybe. Jobbod, Uram, erőtől dicső, jobbod, Uram, ellenséget zúz szét. Nagy fenséggel söpröd el támadóidat, ha elszabadul haragod, megemészti őket, mint a tarlót. Haragod szelétől tornyosult a víz, gátként megálltak a futóhabok. Megmerevedett a mélység a tenger szívében. Üldözöm, elérem, mondta az ellenség. Zsákmányt osztok, bosszom, töltöm rajtuk. Kirántom kardomat, kezem kiirtja őket. Ráfújtál szeleddel, a tenger elborította őket. Elmerültek, mint ólom a hatalmas vízben. Ki olyan az istenek között, mint te vagy, Uram? Ki olyan felséges, mint te vagy szentségedben? Dicső tetteidben félelmetes, csodákat cselekvő. Urunk, szentelj meg bennünket igazságoddal, a te igéd igazság. Amen. Foglaljunk helyet. Szeretett ünneplő gyülekezet, drága testvérek! Feltámadás ünnepének második napján lehetünk együtt. A sír üres, a kő elgördült, elvégeztetett. Jézus Krisztust a halál nem tarthatta fogva, felemeltetett. Ez a történelmi jelentőségű esemény hitünk alapja, a feltámadott Jézus pedig hitünk tárgya. A Szentírás beszámolói alapján elmondhatjuk, hogy többet tudunk arról, ami Jézus halál előtti órákban és a halál beálltakor Jeruzsálemben és környékén történt, mint bármely más ókori személy halálának körülményeiről. A történelemben soha olyan részletesen nem beszélt valaki a haláláról, annak körülményeiről és arról a hihetetlen dologról, hogy halálát követően harmadik napon fel fog támadni. Jézus Krisztus ellenzői, ellenségei mindent elkövettek, hogy a feltámadás tényét elhazudják, és hírének terjedését megakadályozzák. Pedig Jézus nem egy, nem két alkalommal, még életében beszélt arról, hogy mi fog vele történni, beszélt a feltámadásáról. Csak néhányat hadd említsek meg a teljesség igénye nélkül. Nyilván sok igét lehetne ide hozni, de én csak néhányat szeretnék megemlíteni. Máté evangéliumának 12. fejezetében Jézus arról beszél, hadd idézem az igét, akkor újra megszólította őt néhány írástudó és farizeus. Mester, jelt akarunk látni tőled. Ő pedig így válaszolt nekik. Ez a gonosz és parázda nemzedék jelt követel, de nem adatik neki más jel, csak Jónás próféta jele. Mert ahogyan Jónás 3 nap és 3 éjjel volt a hal gyomrában, úgy lesz az ember fia is a föld belsejében 3 nap és 3 éjjel. Aztán a 16. fejezetben szintén beszél Jézus feltámadásáról. Hadd idézem a 16. fejezetet. Ettől fogva kezdett Jézus nyíltan beszélni a tanítványainak arról, hogy Jeruzsálembe kell mennie, sokat kell szenvednie a vénektől, főpapoktól és írástudóktól, meg kell öletnie, de harmadnapon fel kell támadnia. Vagy Márk evangéliumának 9. fejezetében szintén erről beszél Jézus, mert tanította a tanítványait, és ezt mondta nekik: az emberfia emberek kezébe adatik, és megölik őt, de miután megölték, a harmadik napon feltámad. Ők nem értették ezt a beszédet, de féltek megkérdezni őt. Vagy János evangéliumának 2. fejezetéből, a zsidók pedig azt kérdezték tőle: milyen jelt mutatsz nekünk, hogy ezeket teszed? Jézus így felelt nekik: romboljátok le ezt a templomot, és 3 nap alatt felépítem. Ezt mondták rá a zsidók: 46 esztendeig épült ez a templom, és te 3 nap alatt felépíted? Ő azonban testének templomáról beszélt. Amikor azután feltámadt a halálból, visszaemlékeztek tanítványai arra, hogy ezt mondta, és hittek az írásnak és a beszédnek, amelyet Jézus mondott. Csak néhányat említettem a tucatnyi közül, de a Jézust üldöző és benne kételkedő Pál, amikor találkozott a feltámadott Jézussal, később ezt írta, hadd idézem itt az 1 Korintus 15-öt. Mert én elsősorban azt adtam át nektek, amit én magam is kaptam, hogy Krisztus meghalt a mi bűneinkért az írások szerint. Eltemették, és feltámadt a 3. napon az írások szerint. És megjelent Kéfásnak, majd a 12-nek. Azután megjelent több mint 500 testvérnek egyszerre, akik közül a legtöbben még mindig élnek. Néhányan azonban elhunytak. Azután megjelent Jakabnak, majd valamennyi apostolnak. Legutoljára pedig, mint egy torszülöttnek, megjelent nekem is. Van egy érdekes dolog a feltámadás történetében. A napok óta gondolkodom ezen, és valamit megértettem. Amikor valaki átél valami meghatározó élményt, például amikor ezt a templomot építették, és 1786. október 22-én felszentelték, és az ünneplő sokaság szíve nagy örömmel és hálával volt tele, akkor néhány nemzedék után, akik már nem élték át ezt az átütő erejű sok áldozatot, fáradtságot, ünnepet, már nem olyan hévvel örültek ennek. Amikor 1990 nyarán felszentelték a Varga-bokori imaházat, akkor az összefogás a társadalmi munka példája volt. Hiszen sokan hatalmas áldozatot hoztak, hogy felépülhessen a nyíregyházi gyülekezet területén, Varga-bokorban, azaz imaház. Eltelt 35 év, egy emberöltőnyi idő, és már nem hozza lázba olyan mértékben az embereket, már halványult az összefogás, a sokak áldozata, és már nem úgy érzik magukénak, mint akkor, 35 évvel ezelőtt. Az 1956-os események, akik átélték azt a forradalmat, ahogy emberek utcára vonultak a szabadság eszméért az elnyomó hatalommal szemben, akkor egy egész ország lázban égett. Emlékszem korábbi gyülekezeti tagunkra, azt gondolom, hogy sokan ismerhették, már nincsen sajnos közöttünk, Demcsák Józsi bácsi, aki maga is részese volt a forradalomnak. Átélte minden egyes pillanatát, a forradalom tüze ott égett benne, mert átélte, olyan hévvel beszélt mindig róla. Minden évben meghívták, és olyan átütő erővel tett bizonyságot arról, amit átélt a forradalomban. Az a fiatal nemzedék, akik már csak tanultak róla, már nincsen meg bennük a tűz, mert nem voltak részesei. És miért mondom ezt? Azért, mert Krisztus feltámadása óta eltelt közel 2000 év. 63 emberöltőnyi idő. 63 emberöltőnyi idő. És ez az esemény ma is olyan hatással tud lenni az emberekre. Képes megváltoztatni az életüket, képes megváltoztatni a jövőjüket, mert a nagypénteki esemény és a feltámadás ünnepe felhevíti, lázba hozza az emberi szíveket. Jézus Krisztus haláláról és feltámadásáról olyan felhevült szívvel tudnak emberek beszélni, bizonyságot tenni, pedig nem voltak ott, de mégis részesei tudtak válni, mert a hit nem az eltelt éveket nézi, hanem azt az eseményt, amely érte, történt. És ez lehet a kapcsolódási pont a mai történetünkhöz. Hiszen nem egy tipikus feltámadási történetet olvastam fel. Mégis van kapcsolódási pontja. Azok, akik esetleg tegnap is voltak istentiszteleten, tegnap is azzal szembesülhettek, hogy Sámuel első könyvéből, a második fejezetből volt az igehirdetési alapige, Anna hála éneke. Nem egy feltámadási történet, de mégis van kapcsolódási pontja. Ma pedig Mózes hála énekéből olvashattunk. Talán első hallásra az ember nem is érti, hogy hát hogy jön ide Mózes könyvéből a feltámadási esemény. És azt kell, hogy mondjam, hogy van kapcsolódási pont. Mózes, aki maga soha nem látta Izraelt, nem látta az ígéret földjét, mégis olyan tűz égett benne, hogy az egyiptomi fogságból népét kivezetve elvezethesse Kánaán földjére. A Vörös-tengeren való átkelést követően születik meg ez a hálaének, amikor elhagyják Egyiptomot, átkelnek a Vörös-tengeren, és a Vörös-tenger átkelése után csendül fel ez a hálaadó ének Mózes ajkán és a kivonult nép ajkán. És ez az átkelés, amely a feltámadásnak, Jézus Krisztusnak az előképe. Olyan hévvel, olyan tűzzel beszél Mózes a szabadulásról, és arról a jövőben bekövetkező eseményről, hogy a fogság után hazatérhetnek arra a földre, amelyet Isten ígért a népnek. Arra nincsen időnk, hogy részletesen versről versre végig menjünk, de azért néhány fontos részletet, párhuzamot hadd emeljek ki. És akkor talán ezeket a kapcsolódási pontokat meglátva megértjük azt, hogy milyen sok hasonlóság van. Mind abban, ami le van írva Mózes könyvében, és mind abban, ami történt jó pár évszázaddal később, ott Jeruzsálemben. Az első vers, győzelem az ellenség felett. Azt olvassuk az első versben, éneket mondok az Úrnak, mert igen felséges, lovat lovasával a tengerbe vetett. Az Egyiptomból való kivonulásban Isten megsemmisíti az elnyomó hatalmat, mert amikor átkeltek a Vörös tengeren, a zsidó nép átment, mögöttük loholt az egyiptomi katonaság, a hadsereg, és amikor elhagyták a Vörös tengert a zsidók, akkor összecsaptak a hullámok, és elpusztult az egyiptomi, a fogvatartó hadsereg. És ez egy előképe annak, és itt láthatjuk az új szövetségi párhuzamot, amit 1 Korintus 15-ben olvashatunk, de hála legyen Istennek, aki a diadalt adja nekünk, ami Urunk Jézus Krisztus által. Tudnélik, Krisztus legyőzi a halált, és legyőzi a gonosznak a hatalmát. Hogy lehet azt mondani, hogy tulajdonképpen ez egy szimbólum is, egy párhuzamosság, ami akkor Egyiptomban és az Egyiptomból való szabadulás, és Jézus Krisztus győzelme, amit ott győzött a kereszten, legyőzte a bűnnek a hatalmát, és feltámadásával pedig legyőzte a halálnak a hatalmát. Aztán a másik, amit érdemes megemlíteni, maga a második vers. Isten a szabadító. Azt olvassuk a második versben, erőm és énekem az Úr megszabadított engem. A kivonulásban Isten személyes szabadítóként jelenik meg, aki kivezette népét Mózesen keresztül. Isten Mózest használta arra, hogy ebből a szolgaságból, ebből az állapotból kivezesse, és az ígéret földjét elfoglalhassák. Az új szövetségi párhuzam. Lukács evangéliumának első fejezetében, a 68. versben ezt olvassuk, megváltotta az ő népét. A megváltás nem emberi teljesítmény, hanem Isten műve, aki Krisztusban vezette ki a halál hatalmából, és szabadította meg az embert. És itt is ott van az a párhuzam, hogy megváltotta az ő népét, azaz eltaposta a halálnak, a bűnnek a hatalmát. És ott van az ígéret földje, amit ígért azoknak, akik benne hisznek, akik benne bíznak, az ő megváltottjainak, ahogy Mózes várta már, hogy az ő népét átvezesse a Jordán folyó túl, és elfoglalhassák az ígéret földjét, bár Mózesnek nem adatott meg, de a nép átmehetett bizonyos feltételekkel. A párhuzam az, hogy mi is várjuk, hogy az ígéret földjét elfoglalhassuk. A feltámadást követően az ígéret földjére van bemenetelünk Jézus Krisztus által, mert ő legyőzte a bűn és a halál hatalmát, és ő a szabadító. Jézus Krisztus a Messiás, ahogy tegnap és hadd utaljak itt a Sámuel könyvében, amikor Anna azt mondja, hogy ő a felkent. Jézus Krisztus a Messiás, ő a felkent, a szabadító, aki megszabadít a halál markából, és az ígéret földjére akar átvezetni. Aztán a következő, a 4.-5. vers, az ellenség a mélybe hull. Mózes 2. könyvének 15. fejezetéből is idézem a 4.-5. verset. Szekereit, hadát a fáraónak tengerbe vetette, válogatott legjobb harcosai belevesztek a vörös tengerbe, elborította őket a mélység. Mit jelent ez? Az ellenség végleg eltűnik. Végleg eltűnik az ellenség. És mi az új szövetségi párhuzam? Zsidókhoz írott levél 2. fejezetéből, nagyon szeretem ezt az igét, a halála által megsemmisítse azt, akinek hatalma van a halálon, vagyis az ördögöt. Hogy Jézus Krisztus kereszthalála és feltámadása egy utolsó, mérhetetlen nagy csapás volt az ördögön, azon a halálon, amit ő hozott ebbe a világba, és megsemmisítette Jézus Krisztus halála és feltámadása. Megsemmisítette a bűnt, és megsemmisítette a halál hatalmát. És a halál hatalma végleg megtörik. Ahogy megtört Mózes könyvében, az ellenség végleg eltűnik, úgy az új szövetségben a halál hatalma végleg megtörik. A 10. versben Isten lehelete legyőzi az ellenséget. Azt olvassuk, rájuk fújtál, és elmerültek. Isten lelke hozza el a fordulatot. És az új szövetségi párhuzam, Római Levél 8. fejezetében azt olvashatjuk a 11. versben, életre kelti halandó testeteket is a bennetek lakó lelke által. Értitek a párhuzamot, hogy Isten lelke az, aki majd meg fog eleveníteni bennünket. Ahogy Ezékiel próféta könyvében, Ezékielnek egy látomása van, Isten elviszi egy völgybe, ahol száraz csontok vannak, és Isten angyala megkérdezi Ezékielt, hogy életre kelhetnek-e ezek a csontok. És Ezékiel azt mondja, Uram, te tudod. És Isten lelke lesz az, aki ezeket a száraz csontokat megeleveníti. És az új szövetségi párhuzam, a lélek szerepe a feltámasztásban, mert Isten lelke kelti életre a halottakat. Ahogy említettem, jó lenne versről versre, de sokszor az a vád ér engem, hogy nagyon hosszú vagyok. Múlt héten is 42 percet prédikáltam, most megkímélem a testvéreket, úgyhogy, de olyan gazdag ez az ige. Olyan jó lenne ezt kifejteni. És hadd bátorítsalak benneteket, hogy tanulmányozzátok az igét, tanulmányozzátok, vessétek össze az új szövetséggel, és párhuzamba tudjátok tenni. Nincs arra idő, hogy részletesen kifejtsük versről versre, de ezekből a párhuzamokból láthatjuk, hogy Isten hogyan készítette elő a szabadulást, és az egyiptomi fogságból való szabadulás előképe lett a feltámadásnak, miként Isten Jézus Krisztusban szabadította meg az embert a halál fogságából. És ezért mondja az Úr Hóseáson keresztül, azt olvassuk a 13. fejezetben, kiváltom őket a holtak hazájából, megváltom őket a halálból. Hol van a tövisett halál, hol a fullánkot holtak hazája? Már az Ószövetségben is ott van, hogy Isten elkészíti majd. Beleágyazza Izraelnek a történelmébe. és előkészíti az ember számára, hogy a halált végleg legyőzze. Kicsit egyszerű képpel hadd fogalmazzam ezt meg. Jézus Krisztus azért támad fel, hogy a halált, a halálnak a koporsójába az utolsó szeget is beleverje. Krisztus nem maradt a sírban, hanem feltámasztotta őt az Atya, és ma is él. Emberek milliói hisznek a feltámadott Jézus Krisztusban, emberek milliói vallották meg a bűneiket, mert a nagypénteki Jézusban átélték a kegyelmet, átélték a bűnbocsánatot, és a feltámadása azt a bizonyosságot adta, hogy van örök életük, van üdvösségük, mert legyőzte Jézus a halált. És ez olyan erővel hatott az emberek életébe, hogy megváltoztatta őket. És ez a jó hír ma emberek életére is hatással van. Az egyház, Isten hívő népe azért áll még 2000 év múltával is, mert az igéj által meggyőződtek annak hatalmáról, annak erejéről. Napóleonnak, a híres hadvezérnek van egy nagyon elgondolkodtató mondata, hadd idézzem őt. El tudjátok-e képzelni Cézárt, mint a római birodalom örökös császárát úgy, hogy a sírjából irányítja birodalmát, Róma sorsát kezében tartva? Nemzetek tűnnek el, királyok, de az egyház fennmarad. Miért? Drága testvérek, azért, mert Jézus Krisztus ma is él. Ma is él. Ahogy az ünnepi igében is olvashattuk, ahogy olvastam ott a pulpitusnál, Krisztus mondja, halott voltam, de íme élek örökkön örökké. Jézus Krisztus él. Nekünk élő Urunk van. Mi egy élő Úrhoz imádkozhatunk, szólíthatjuk meg. Mélységekben, nehézségekben, fájdalmakban, szomorúságokban, betegségekben, halál előtt. És Jézus Krisztusnak van hatalma arra, hogy hatással legyen a te meg az én életemre, és megváltoztasson mindent. Erre emlékezünk immáron 63 emberöltönyi idő óta. 63 emberöltönyi idő óta. És megtölti erővel az ünnepet, hogy Jézus győzött a halál felett. Talán sok minden az idő múlásával a feledés homályába tűnik, elhalványul, már nem hat elemi erővel, de Jézus Krisztus győzelme ma is emberi szíveket nyer meg, és a kilátástalan, reménytelen életet reménnyel tölti meg a feltámadott Jézus, mert ő most is él. Amen. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük az ünnepet, a jó hírt, hogy nem maradtál a halálban, hanem az Atya feltámasztott téged a halottak közül első zsengeként, és ahogy az igéből megtudhatjuk, mindazokat fel fogja támasztani örök életre a mennyországba, az ígéret földjére, akik benne hittek, akik elfogadták a kegyelmet, a bűnbocsánatot, megvallották bűneiket, és új életben járnak. Ezt az ígéret földjét várjuk, Urunk. Addig, ahogy akkor Izrael népe Mózes idejében vándorolt a pusztában, úgy mi is vándorlunk ebben a puszta, sivár életben, vándorolunk, hogy aztán elfoglalhassuk majd az ígéret földjét. Urunk, köszönjük ígéretedet, hogy ma is áll, mert te élő Úr vagy. Amen.